Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jól lehet, maga mondta, hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában. Mégis midőn Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott voltak az ünnepeken. Így jutott el Jézus újra a galileai Kánába, ahol a vizet borrá változtatta. Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett. Amikor meghallotta, hogy Jézus Judeából Galileába érkezett, elment hozzá, s kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán volt. Jézus ezt mondta: ha csak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. A királyi tisztviselő azonban így szólt: Uram, jöjj, mielőtt meghalna a fiam. Jézus erre azt felelte: menj csak, fiad él. Hitt az ember Jézus szavának, s elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak szolgái, s kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük, melyik órában lett jobban. Ezt mondták: tegnap déltájban hagyta el a láz. Az apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus: fiad él. Erre hitt ő maga, s vele egész háza népe. Ez volt Jézus második csodája, amelyet Júdeából, Galileába jövet művelt az ünnepek után. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek, a nagyböjt út a húsvét titka felé, a szeretet titka felé, ahogyan az egész életünk is út a szeretet titka felé. Ezen az úton vannak nehezebb útszakaszok. Vannak pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy nem bírom tovább. Elfogyott az erőm, a hitem. A mai estén erről szeretnék egy néhány gondolatot elmondani. Az életünk kríziseiről, mélypontjairól. Bevezetésül Turmezei Erzsébet versét olvasom. A címe: amikor nincs tovább. Egy darabig elvisz a láb is, de gyilkos ingoványhoz ér, félelmes szakadékhoz ér, zúgó folyam partjához ér, és akkor nincs tovább. Egy darabig elvisz a szív is, utat lel ingoványon át, lélekvesztőt a folyamon, aztán elér oda, ahol a szívnek sincs tovább. És ha már a szív sem lel utat, át gyilkos ingoványokon, folyamon, sellőn, tengeren, a hiten a sor, és mégis van tovább. A hit elvisz, elvisz a célig, megfáradottnak szárnyat ad, és vészen át, és poklon át, oda az Istenig ragad. És akkor nincs tovább. Nincs tovább, mert vége az útnak, és nincs tovább a küszködés, és nincs tovább a fájdalom, csak az élet, csak az öröm, a béke van tovább. Krízisek olyan pillanatok az életünkben, amikor azt érezzük, nincs tovább. Krízis, ez a görög szó azt jelenti ítélet. Ilyenkor elválik, hogy milyen ember vagyok, milyen mélyre eresztettem a gyökereimet. Vannak-e még tartalékaim? Vagy csak felszínesen érzelmekre támaszkodva éltem? A krízisekben derül az ki, hogy milyen fából faragtak, milyen ember vagyok valójában. Többfajta krízis van az életünkben. A Biblia is említ két ilyen nagy krízist Illés próféta életében. Illés az élete egy pontján azt mondja, most már elég, Uram, vedd el az életemet. Én sem vagyok jobb, mint atyáim. Illés leheveredik egy bokor alá, alszik, várja a halálát. Mai szóval azt mondanánk, hogy mély depresszióba esett. Nagyon különleges, hogy Isten hogyan gyógyítja Illést. Enni, inni ad neki, és engedi, hogy pihenjen, aludjon. Igen gyakran a mi kríziseink is kifáradási krízisek. Az ember a végsőkig zsigereli magát, és már alig tud bármiben is örömöt találni. Alig tud bármiért őszintén lelkesedni. Emberi kapcsolatai elsivárosodnak. Csak a gázpedált ismeri a féket soha, nem tud táplálkozni, új erőt meríteni. Mennyire fontos lenne, hogy legyenek az életünknek mélységei. Tudjunk meríteni Isten forrásából. A híres zeneszerzőről, Haydnről olvastam, hogy idős korában is rengeteg hatalmas, gyönyörű, remek művet írt. És a barátai ámultak azon, hogy honnan van benne ennyi alkotó energia. És egyszer az egyik barátja meg is kérdezte, hogy öreg ember vagy, honnan van benned ennyi ötlet, ennyi erő? Mire Haydn nem válaszolt semmit, fölállt, azt mondta, hogy jöjjön velem, megmutatom. És elvezette őt a lakásuknak a legtávolabbi kicsi zugába, kinyitott egy ajtót, amely mögött egy kicsi szoba volt. A szobában nem volt más, mint egy kereszt, meg egy szék. Haydn elmondta, hogy ha nagyon elszomorodom, ha elveszítem a kedvemet, ha nagyon kifáradok, mindig bejövök ebbe a szobába. Ülök itt fél órát, egy órát, és a lelkem megtelik békességgel, dallamokkal, szinte túlcsordul. Van-e mélysége az életünknek? Oda tudunk-e lépni Isten forrásához? Adunk-e Istennek időt? Nem csak maradék időket, nem csak este lefekvés előtt, amikor már holtfáradt vagyok, az utolsó kicsi maradék perceket, adok-e neki értékes időt? Tudok-e táplálkozni belőle? Vannak azonban másfajta válságok is. Ilyesfajta lehetett Illés próféta nagy válsága. Illés ugyanis a Kármel hegyén megölette Bál prófétáit. Erőszakos módon akarta Isten tervét véghez vinni. Talán ez okozta azt, hogy összeomlott. Ezért is jelenik meg neki Isten, olyan különleges módon, nem a tűzben, nem a földrengésben, nem a szélviharban, hanem a szelíd szellő suhogásában. Néha talán mi is emiatt jutunk krízisbe, hogy erőszakosan élünk, a magunk feje szerint. Mindennek úgy kell történnie, ahogy én kitaláltam, ha nem, akkor meg vagyok sértve. A mondataimat, a mondókámat mindig végig kell mondani, a másiknak meg kell hallgatnia, lenyomom a torkán. Az utolsó szó mindig az enyém kell, hogy legyen. Lehet, hogy erőszakosan élek, és azért ütközöm néha falba, ezért fagy meg körülöttem a levegő. Talán ezért megy tönkre egy-egy család. Ilyenkor, ha az ember azért jut krízisbe, mert rosszul él, önző módon, erőszakosan, ebből a kiút az, hogy elinduljunk helyes irányba. Megtegyük a megtérés első lépéseit. Néha egy nagyon kicsi lépés is rengeteget segít. A megtérés első lépése is gyümölcsöt hoznak. Nemrég mesélte egy sok gyermekes édesanya, hogy a házasságukban sajnos eljutott egy olyan pontig, ahol szinte iszonyodott a férjétől, menekült volna tőle. Hónapokon át azon töprengett, hogy el kellene válnia, ebből a házasságból ki kell lépnie. De közben, ahogyan vívódott, azt is érezte, szinte látta, ahogy a Jézus újra és újra megjelenik a lelkében, a lelki szemei előtt, és úgy látta Krisztust, mint aki haragszik. És azt mondja neki, hogy te tettél egy ígéretet, és ez az ígéret szent. A házasságodból nem menekülhetsz. Az asszony lassanként ezt elfogadta, és elkezdett azon töprengeni, hogy mit tehetne a házasságáért. Hirtelen rádöbbent, az utóbbi években nem csak, hogy a férje nem tett semmit azért, hogy a házasságuk szép legyen, de igazából ő sem tett ezért semmit. Lassanként rájött, hogy a dolog rajta is múlik. És elhatározta, hogy egy-két apró dolgot megtesz. Az első, amit megtett, egyik estére a férje legkedvesebb ételét készítette, és elhatározta, hogy szépen fogja az asztalra tenni. Elmondja, hogy ezt neked készítettem. Szeretetből azt akartam, hogy örülj. Aztán elhatározta, hogy ahogy a férje megjön a munkából, mindig kiszalad elé az ajtóhoz, mindig átöleli. Kedves testvérek, az asszony elmondta, hogy alig kellett ezeket a dolgokat 3 hétig tennie, és azt látta, hogy a férje fölszabadul, újra nevet, újra boldog, sokszorosan visszaadja azt, amit kapott, újra udvarol neki, újra kedves. Néha elég egy-két apró lépést megtenni a helyes irányban, és a dolgok elkezdenek körülöttünk helyre jönni, újra születni. Vannak aztán növekedési válságok is, amikor az életünkben valami új születik. Néha ez is fájdalmas és nehéz. Talán a történelemnek is vannak ilyen válságai, amikor a világ növekszik, vajódik, valami újnak kellene megszületnie. Ilyen volt, úgy tűnik, az ókor vége és a középkor kezdete, vagy 400 évig rengeteg háború, anarchia között született, lassanként, fájdalommal a keresztény Európa. Ez nem magától jött létre, nagyon nehezen, fájdalmasan született. Talán egy hasonló korszakba lép be most is az emberiség. Lehet, hogy valami régi világnak vége van, és lassan valami új fog születni. Egy néhány száz év alatt talán valami új fog megszületni. Ahogyan az ókor végén, a középkor kezdetén, ami átmentette a kereszténységet, azok elsősorban a bencés kolostorok voltak. A kereszténység radikális, élő szigetei. a gyönyörű énekkel, művészetekkel, tudománnyal, betegek gyógyításával, szegények segítésével. Talán ma is erre kellene a kereszténységnek leginkább törekednie, hogy létrehozzuk a hit élő, radikális, szép szigeteit. Minden keresztény család, ahol imádkoznak, ahol szeretetben, hűségben élnek. Egy ilyen élő, ragyogó sziget, ahol átmentjük a hitünket. Minden élő plébániai közösség egy ilyen élő sziget lehetne. Minden jól működő, erőteljes katolikus iskola egy ilyen élő sziget lehetne, ahol átmentjük az értékeinket, kincseinket. Ahogy az ókor végén ezt tette a kereszténység, úgy gondolom, hogy ma is ez a legfőbb küldetésünk, a legfőbb kihívás. És végül vannak olyan krízisek, amik abból fakadnak, hogy egy-egy ember nehezen fogadja el, hogy az élet menthetetlenül véges, töredékes, sebzett. Nem tudja elfogadni, hogy a házasságban és minden dologban a földi életben van tökéletlenség, beteljesületlenség. Nem tudja elfogadni az élet szükségképpen vele járó sebzettségét. Olvastam egy apró történetet, ami szerint egy fiatal szerzetes kerül a puszta szélére, és zavarja, hogy mindig sáskák repülnek a levesébe. És megkérdezi egy öreg szerzetestől, mit kezdett a sáskákkal. Mire az öreg elmondja, hogy amikor én fiatal voltam, és ide kerültem a puszta szélére, ha egy sáska repült a levesembe, kiöntöttem az egészet. Később eljutottam odáig, hogy kivettem a sáskát, megettem a levest. Még később ott tartottam, hogy megettem a leves sáskástól. És most, hogy megöregedtem, ha egy sáska kifelé igyekszik a levesemből, akkor visszaterelem. Mindig vannak az életünkben ilyen sáskák, amik berepülnek a levesünkbe. Az életünk nem hibátlan, nem teljesen tökéletes. Nincsenek teljesen tökéletes házastársak, nincsenek tökéletes gyermekek, és tökéletes szülők sem. Nincsenek hibátlan emberi életutak. És van, aki erre azt mondja, hogy akkor nem jó az egész élet. Kiönti a levest, végig boldogtalankodja, végig panaszkodja az egész életét. Van, aki azt mondja, hogy megpróbálom legalább a magam életéből ezeket a negatív dolgokat kiszűrni. Legalább magam körül a kicsi világomba egy tökéletes valamit fölépíteni. Nem nagyon sikerül. A boldogságot nem tudjuk izzadságosan téglánként fölépíteni. Az ilyen ember egy kicsikét olyan, mint aki fölfújja magát, mint egy léggömb, aztán egyszer csak kipukkad. A hívő ember tud az életes sebzettségével, ezekkel az újra és újra berepülő sáskákkal szembenézni. Talán tudunk rajtuk mosolyogni is. És ki tudjuk azt mondani, hogy nem tragédia, ha nem minden úgy sikerült, ahogy elterveztem. Ha sok minden félre sikerült. Nem nekem kell az életemet izzadságosan beteljesítenem. A teljesség valahol készen vár rám. Nekem éppen csak rá kell találnom. Az én elroskadó lépteim Istenhez hazatalálnak. Jézus ember ideálja a gyermek. És talán elsősorban azért, mert a gyermek természetes módon kicsi. Egy gyermek még nem gondolja azt magáról, hogy ő nagyon erős, nagyon okos. Olyan áhítattal tud egy kicsi gyerek fölnézni a szüleire. Ámulattal tudja nézni a világ csodáját. A gyerek boldog a maga kicsiségében, ezt kellene nekünk is megtanulnunk. Ha az ember tudja, hogy Isten tenyerén van az élete, az ő végtelen békességén kegyelmén nyugszik a világ, és a mi életünk is, akkor derűsen el tudjuk fogadni a magunk végességét. Ismertem egy férjet, aki nagyon sokat szenvedett attól, hogy úgy érezte, hogy a felesége nem olyan, amilyennek ő ezt valaha megálmodta. Nem tudja őt úgy boldoggá tenni, mint ahogy ő ezt fiatal emberként elképzelte. És ezt állandóan éreztette is a feleségével. A felesége tudta, hogy a férjem igazából nem elégedett velem. A házasságuk első 20 éve emiatt nagyon-nagyon nehéz volt. 20 év után a férfi egyszer majdnem megcsalta a feleségét. Hála Istennek nem történt meg, de nem sok hiányzott hozzá. Ő maga is megrendült, megborzadt ettől, hogy idáig jutottam. Képes lettem volna a feleségemet megcsalni, átgázolni rajta, meggyalázni a házasságunkat. Nagybőt kezdete volt, nagyon szigorúan tartotta a 40 napos böjtöt. És nagybőt végén elment gyónni. A paptól kapott egy különleges mondatot útravalónak, egy híres filozófus mondatát, amely így hangzott: szeretni valakit azt is jelenti, mint szeretni a távolságot, ami tőle elválaszt. Ez a mondat olyasmit jelent, hogy minden emberi kapcsolatnak és minden házasságnak is megvan a maga sebzettsége, tökéletlensége, végessége, az ember menthetetlenül sebzett, tökéletlen. Szeretni valakit azt jelenti, hogy ezzel együtt, ennek ellenére szeretem. Nem akarom belőle kifacsarni a magam teljes boldogságát. Nem akarom őt ezzel tönkretenni. Örömmel, hálával elfogadom azt, amit nekem adni tud. És én is próbálom nagylelkűen adni azt a keveset, sebzettet, amit én adni tudok. A férfi ezzel a gondolattal lépett ki a gyóntatószékből, illetőleg elhatározta, hogy soha többet a feleségének ilyen kellemetlen megjegyzéseket, amit addig mindig tett, nem fog tenni. 20 éven át próbálta őt átalakítani, nem sikerült. Ezt végérvényesen abba hagyja. A felesége néhány hét alatt észre is vette, hogy itt valami óriási változás történt. Lassanként teljesen megdöbbent ezen, hogy úgy látszik, a férjemnek mégiscsak jó vagyok, így ahogyan vagyok. Lassanként az asszony ekkor nyílt ki igazából. Ekkor vált a házasságuk harmonikussá, békéssé, széppé. Az utolsó 10 évük volt igazán boldog. Kedves testvérek, az életünk krízisei lehetőségek arra, hogy előbbre lépjünk az élet útján, mélyebbre eresszük a gyökereinket. A mai estén határozzuk el, hogy ha nehézségekbe ütközöm, nem esem kétségbe, nem háborodok föl, nem gondolom azt, hogy velem valami hallatlan dolog történt, nem mondom azt, hogy mindennek vége, mindent fölrúgok, hanem tudom azt, hogy a hitem, a szeretetem, a reményem le tudja győzni ezt a mélypontot. Ezt a kegyelmet kérjük a mai estén, hogy átélhessük, hogy amikor emberileg úgy érezzük, hogy nincs tovább, akkor Isten kegyelmével, az ő erejével mégiscsak van tovább. Amen.
jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Kocsis Fülöp atya gondolatait hallják.
Kedves Mária Rádió hallgatók! Sokszor fordultunk már önökhöz, hogy fogjunk össze, a rádiót együtt tartjuk fönn. Minden áldozat, minden felajánlás, minden segítség sokat jelent. Most a Nagybőjtben ez is egy jó lehetőség arra, hogy gondoljunk a közösségünkre, gondoljunk erre a közös hivatásunkra, amellyel a katolikus egyház hangját, az Isten imádságra szólító lelkét tudjuk közvetíteni a rádión keresztül. Amikor a böjtben az Istenre jobban odafigyelünk, figyeljünk arra jobban is, amikor a böjtben Istenre jobban odafigyelünk, akkor figyeljünk jobban arra is, hogy mit tehetünk egymásért. Lehet, hogy csekélységnek tűnik, amit tudunk tenni, adni, nyújtani a Mária Rádiónak, de azt ne tartsuk vissza. Járuljunk hozzá Mária Rádió fenntartásához, én is ezt teszem, és ezzel is erősíthetjük azt a hivatást, amelyet az Isten erre a mi közösségünkre bízott, a Mária Rádió hallgatóira.
Kocsis Fülöp atyát hallották.
A Mária Rádió működéséhez elengedhetetlen az önkéntes technikusok munkája. Erre a szolgálatra várjuk olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnének betekintést nyerni a rádiózás világába. Mobil stúdiósként a főbb feladatok az alábbiak lennének. Kitelepülés különböző rendezvényekre, közvetítői hangkapcsolat felépítése a stúdióval, technika üzemeltetése az adás ideje alatt és felvételek készítése. Ehhez a szolgálathoz előny, de nem feltétel a műszaki előképzettség. Ha szívesen barangolnál a mikrofonok, kábelek és a keverőpultok rengetegében, várjuk a jelentkezésed az info@mariaradio.hu címre.